Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangélium világosságával. Megvalljuk, gyengének érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Légy erős várunk és segítségünk, erősíts meg minket Krisztusban. Növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot Krisztusról, és így építsük egyházad egységét. Amen. Helyünkön állva maradva hallgassuk meg Isten igéjét, mert erre a mai alkalomra választottam, megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 12. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok, a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de ki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amen. Foglaljunk helyet. Reformációt ünnepő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az elmúlt héten betelt a pohár, mármint a számítógépemnek a merev lemeze. Képeket szerettem volna feltenni a számítógépemre, és kiderült, hogy nincs elég hely. Mert ugye ma már nem úgy csináljuk a dolgokat, hogy elmegyünk, lefényképezzük, amit leszeretnénk, aztán előhivatjuk, és aztán utána betesszük egy albumba, hanem fényképezünk, meg sem gondolva igazából azt, hogy mit is fényképezünk le. Majd hazamegyünk, rácsatlakoztatjuk a telefont vagy a fényképezőgépet a számítógépünkre, és rátöltjük a képeket, amelyeket aztán vagy megnézünk, vagy nem. Mai digitális gépekkel már tucat számra készíthetünk fotókat, nem is kell mindet előhivatni, hiszen csak a számítógépünknek a kapacitása szab határt annak, hogy mennyi képet tárolhatunk. Betelt tehát a fényképeknek szánt lemezterület a számítógépemen, és kénytelen vagyok válogatni. Neki is álltam a dolognak. Nagyon sok képen van, amiről már a készítésekor is tudtam, hogy ezeket nem fogom megőrizni, mégis rajt maradtak a gépen, és átkerültek a számítógépre is. Aztán valahogy nem került sor arra, hogy kiszelektáljam. Ilyenkor viszont alkalmat kell keríteni rá, hiszen ha így megy tovább, akkor előbb-utóbb nem fogok tudni fényképezni. Most azokkal a képekkel kezdem, amelyek számomra értéktelenek, amelyekből akár egy-egy sorozat van, amelyeket nem tartok fontosnak. Aztán jönnek azok, amelyek fontosak, de azért mégsem annyira, amelyeket azért ki lehet tenni, ki lehet szelektálni. Aztán maradnak azok, amik fontosak, mert üzenetet hordoznak a számomra, mert valamilyen emléket hívnak elő, vagy nagyon jó képek, nagyon jól sikerült képek. Ezeket a jól sikerült képeket, ezek közül néhányat aztán fogok és elmegyek és előhivatok, mert azért erre is van még ma lehetőség. Előhivatom a képeket, majd albumba teszem, ahogy azt régen is tettük. A múlt héten belekezdtem hát ebbe a szelektálásba, egyáltalán nem egyszerű feladat, nagyon sokszor elakadok benne, mert hogy nézegetem a képeket, és előjönnek az emlékek. Azok az emlékek, amelyek akkor keletkeztek, amikor a képek keletkeztek. Hirtelen a távolságok és az idők megszűnnek, és ott találom magam azon a helyen, abban az időben. Sokan mutatják meg nekem a fényképeiket egy-egy látogatás alkalmával. Ezek között a fényképek között számos olyan van, amelyek számomra az égvilágon semmit nem jelentenek, nem is tudom, hogy miért mutatják meg őket. Azaz tudom, azért, mert annak az embernek, aki megmutatja, az a kép, az valamiért fontos. Az a pillanat, amelyet ő átélt és megörökített, az valamiért fontos. De néha előkerül egy-egy olyan kép is, amely beszél, amely megszólal, amely nekem is üzenetet hordoz, az én számomra is van mondani valója. Szerintem a jó fénykép az, amelyik a dolgok lényegére mutat rá, amely nem csupán egy történetet mesél el, hanem magával ragad. És a végső soron rólam beszél, az én életemről, az én utamról. Az ortodox ikonfestészet ezen alapul, amikor a kép néz engem, mondják ők. 1517-ben egy Luther Márton nevű szerzetes számítógépén megtelt a merevlemez. Túl sok kép gyűlt össze, és rendeznie kellett ezeket a képeket. Sok-sok felesleges darabot talált, ezekről feljegyzéseket is készített. És közben megtalálta a képet, azt a képet, amely őt nézi, a kereszt képét. Jézus golgotai keresztjének a képét. Persze, tudjuk jól, látta ő már addig is ezt a képet. Szerzetes volt, sőt pap, teológiai tanár, a teológia doktora, és még akkor is ott úgy érezte, most nem ő vágyakozik a keresztre, hanem a kereszt vágyakozik ő rá. Luthernek ez az egyetlen képe, amire a mai napon is emlékszik a világ protestáns fele, de amely hatással volt a katolikus oldalra is. Nem fedezett fel újat. Nem talált ki semmi olyat, amit eddig ne mondtak volna. Csak egyszerűen kiállította ezt az általa megtalált, letisztult képet, hogy bárki megnézhesse, belenézhessen és megláthassa magát. Reformáció azt jelenti visszaalakítani, megtisztítani a lemezünket a felesleges dolgoktól. Mai alapigénkben Jézus is erről beszél tanítványainak. Tanítja őket, hogy milyen a jó tanítvány. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Képmutatás. Ez az első kulcsszava alapigénknek. Ettől óvja tanítványait Jézus. Miért teszi ezt? Azért, mert jól tudja, hogy az ember a kezdetek kezdetétől képmutató. Arcokat, állarcokat aggatunk magunkra, ahogy így Halloweenkor a gyerekek ezt megteszik, hogy ez az angol szász eredeti ünnep begyűrűzött már hozzánk is. Nem csak farsankor öltöznek be, hanem ilyenkor is rémisztő ruhákba. Mert állarcot kell ölteni. Képmutatók vagyunk. állarcot hordozunk, és ennek tudatában is vagyunk. Az eredeti görög szó a képmutatóra azt jelenti, hogy színészkedni, és valóban szerepeket töltünk be egész életünkben, ahelyett, hogy azt a szerepet töltenénk be, amelyet a képalkotó, a rendező, Isten nekünk szánt. Jézus úgy nevezi a képmutatást, hogy kovász. Ami ha egyszer elkezdődik, akkor egyre nagyobb lesz, egyre inkább elhatalmasodik rajtunk, míg mégül magunk is, mi magunk is elhisszük a szerepeinket. Jézus ettől óvja a tanítványait, és a történelem során többször, többek között az 1500-as évek elején kiderült, hogy nem hiába. Vajon ma mit szólna az igazi kép alkotója, ha látna bennünket? Mennyi mindent festettünk az eredeti képre, arra a képre, amivel Isten megajándékozott, amely az övé. Van egy ikonfestő, talán többen ismerik, Andrei Rubljov, akinek a leghíresebb alkotása a Szent Háromság ikon. A történelem során sokszor restaurálták ezt az ikont, és az 1200-as években festette, tehát szükség is volt rá. De a restaurátorok azok néha újra értelmezték a képet, és újabb rétegeket tettek rá. 20. században aztán megtisztították ezt a képet, és egészen más lett. Egészen más üzenetet kezdett el hordozni. Mert egy példa csak, Jézusnak a kézt tartását valamikor az 1600-as, 1700-as években átfestették, mert nem értették, miért úgy tartja a kezét azon a képen Jézus. Aztán később századok teltek el, és amikor előkerült az eredeti réteg, és előkerült annak a jelentése is, a kéztartásoknak a jelentése, akkor megértették, akkor megérthetjük és láthatjuk, hogy az a kéztartás tartja fenn a kapcsolatot a Szent Háromság személyei között ezen a képen. Ajánlom mindenkinek ezt a képet tanulmányozásra. Vajon nem vagyunk-e mi is így sokszor? Félelemből, kényelemből átfestjük a saját életünket. Állarcokat, szerepeket öltünk magunkra, mert így kényelmesebb, mert így kevésbé veszélyes, mert így könnyebb, mert a mi szemszögünkből ez úgy jó. Jézus figyelmeztet, óvakodjatok ettől, óvakodjatok, mert elveszik a lényeg. Jézus mindjárt rá is világít, mi az ember egyik legnagyobb kísértése. Ezt írja nektek, ezt mondja, nektek barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, tőle féljetek. Ne emberek elvárásainak akarjunk megfelelni. Tegyük azt akár kényelemből, vagy félelemből, hanem az Istentől fogadjuk el az általa nekünk adott képet. Isten a teremtéskor azt mondta, alkossunk embert a magunk képre, képmására, képviselővé kell válnunk. Ez a választás azonban nem emberek szavazatai alapján történik meg, hanem az Isten kiválasztásán. Ő pedig mindnyájunkat szeretne az ő képviselő testületében látni. Jézus ezt így fogalmazza meg alapigényben. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szála is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Istennek a gondoskodása rendkívüli. Így van ez akkor is, amikor az ember, amikor mi nem ezt érezzük. Jónás a hal gyomrában így imádkozott. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bárcsak újra meglátnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár forrólott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kimentetted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Ézsaiás pedig így fogalmaz: nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Isten szeretet. És ez a szeretete megmutatkozott akkor, amikor pontosan a mi bűneinkért adta egyszülött fiát. Elkészítette az egyetlen, a tökéletes képet, amire valaha az életünkben szükségünk lehet. A képalkotó most azt szeretné, hogy mi is megálljunk ezelőtt a kép előtt, és engedjük azt, hogy hasson ránk, hogy többé ne képmutatók, hanem képviselők lehessünk. A képviselőség azonban feladattal is jár. Mert mit ért volna, ha Luther látalál erre a fényképre, de ezt megtartja magának, ő nézegeti ott a szerzetesi cellájában, és nem adja tovább. Reformáció ünnepe éppen arról szól, hogy Luther nem tudta magában tartani, hanem bele kellett kiabálni a világba. Emberek, itt van a megoldás, itt van a megoldás az életetek kérdéseire, arra, hogy lehújjanak az álarcok. Jézus igényben biztatja a tanítványokat: mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de ki a Szent Lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Jézus azt mondja a hallgatásra, az ő igéjének elhallgatására, hogy a Szentlélek elleni káromlás. Ezt sokszor félreértjük, ezt a mondatot, és azt mondjuk, hogy a káromkodásra vonatkozik. Nem. Nem szép dolog persze a káromkodás, de itt arról van szó, hogy ne hallgassunk, hogy mondjuk el azt, ami belülről a miénk, azt a képet látva. Amikor nem képviselem másik ember felé az Istent, amikor szépen felrakom a polcra, elrakom magamnak, megtartom magamnak, akkor a Szent Lelket káromlom. Egy film jelenetében a vezérigazgató behívja a legjobb emberét, és felkínálja neki a társá válás lehetőségét. Elnök, társ, alelnök. A főhős erre a vezérigazgató mögött a falon egy képre mutat, Van Gogh képére. Megkérdezte tőle, az eredetit hol tartja? A széfben, volt a válasz. És mikor szokta megnézni? A vezérigazgató elgondolkodott, és megértette, hogy legjobb embere nem arra hivatott, hogy egy székben üljön és bezsebelje a vagyont. A képet azért festették, hogy azt mindenki lássa. Krisztus azért halt meg, hogy mindenkinek üdvössége legyen. És Isten ezt láthatóvá akarja tenni mindenki számára. A ma itt ülők, a templomban ülők feladata az, hogy holnap felkelve ezt hirdessük. Vessük le a jelmezeket, álarcokat, ne féljünk az emberektől, hanem menjünk és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Hirdessük az életet. A temetőkbe indulunk, de az életet kell hirdetnünk, mert Isten ezzel ajándékoz meg bennünket. Néha szükség van arra, hogy a számítógépünkön, vagy a fotóink között szelektáljunk, válogassunk. Álljunk meg ma ezen az ünnepen Isten előtt. Figyeljünk arra a képre, amelyet ő Jézus Krisztusban mutat nekünk, és engedjük, hogy leleplezzen, hogy felháborítson, hogy megindítson. Fogadjuk el tőle a felkínált mandátumot, és induljunk el embertársaink felé, ahogy egykor Luther tette, nem kivélve saját magát sem, nem törődve azzal, hogy emberek, hogy püspökök, pápa, császár mit gondol, mert tudta azt, hogy kicsoda az Isten, akit őt a bűnei, az erőtlenségei közül megszólította. Így legyen a mi életünkben is. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te megújulásra hívsz bennünket. Köszönjük azt, hogy te újra és újra, napról napra új életet kínálsz mi nekünk. Kérünk, bocsáss meg, ugyan sokszor állatszokat hordozunk, állatszokat veszünk magunkra, eltakarjuk magunkat, hogy ne lássanak bennünket az emberek. Mert igen, van szégyelnivalónk, van bűnünk. De tudjuk azt, Urunk, hogy te megbocsátasz mi nekünk Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy ezzel a tisztasággal, ezzel a fénnyel élhetünk, hogy ez a miénk lehet, és ezt tovább adhatjuk mások számára is. Add, Uram, hogy ne rejtsük el, hogy ne magunknak tartogassuk, hanem mutassuk meg mindenkinek, a környezetünkben, a családunkban, a munkahelyünkön, a környékünkön, az ismerősök között. Kérünk téged, te segíts és te adj erőt, hogy egykor Luthernek is adtál, hogy megálljunk és hirdessük a te igazságodat. Jézus Krisztusért erre segíts bennünket. Amen. Most a kórust hallgassuk meg helyünket elfoglalva. A református énekeskönyv 390-es számú énekének első két verszakát éneklik, majd ezt követően folytassuk ezt az éneket. Az Erősvár a mi Istenünk kezdetű énekről van szó, tehát 390-es számú a református énekeskönyvben. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, hogy Jézus Krisztusban megnyitottad előttünk az élet útját. Magasztalunk az új élet ajándékáért, a hitért, amelyel szent fiat keresztjére nézhetünk, a szeretetért, amely az ő szeretetéből támad, az örök élet reménységéért, amely vigasztalást ad gyászunkban és a halál órájában. Atyánk, add, hogy járhassunk az élet útján bizodalmas hitben, szolgáló szeretetben és az örök élet reménységében. Irgalmadba ajánljuk gyülekezeteinket, egyházainkat és az egész kereszténységet. Vezess szent lelkeddel az élet útján. Gondviselő jóságoddal oltalmazd népünket, hazánkat és az egész emberiséget. Őrizd a világ békességét és életét. Atyánk, légy ezután is a mi oltalmunk és erősségünk. Vezess napról napra földi életünk útján az örök élet felé, szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva, és az előadásra készülve a 167-es énekünk első három versszakát énekeljük. 167-es ének első három versszaka.
kedves testvérek! Szeretettel köszöntöm Földvárinét is Rékát körünkbe, aki olyan szerény volt, hogy hátulra jut, de most megkérem, hogy jöjjön előre. Abból az alkalomból, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökeként beszél majd hozzánk a reformáció és a 20. század kapcsolatáról. Ennek már volt előzménye körülbelül 10 évvel ezelőtt az Isten vagy Történelem film szakértőjeként az Evangélikus és a Református Egyház 45 és 80 közötti történetéről már tartott nekünk előadást, most egy kicsit szélesebb kontextusban kértük meg, hogy szóljon hozzánk, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött, mert beteg gyermekét hagyta ott a mi kedvünkért, úgyhogy ezt tessék értékelni.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy meghitt a Gizával. Két dolgot nem tisztáztunk pontosan, az előadás címét, illetve azt, hogy mennyi időm van. Mégis. Nem, szó sincs róla. A 20. század és a református. Fél óra és 40 perc, jó. Jó, akkor fél óra és 45 perc között. Köszönöm szépen. Meg fog gyógyulni a gyermek, úgyhogy ne tessék aggódni, csak ezért nem tudtam az elejétől részt venni az Isten tiszteleten, és ezért elnézésüket kérem, mert itt a gyógyszerek beadása és az esti gyerekfektetés feladatai hárultak rám. Amikor készültem erre az előadásra, azon gondolkodtam, hogy mik lehetnének azok a csomópontok, amiket érdemes volna itt felvenítenünk. Kik azok a személyiségek, mik azok a gondolatok, mik azok a fő problémái a 20. századi magyarságnak és a református egyháznak, amit olyan szempontból érdemes volna megvizsgálni, hogy épülhetünk, tanulhatunk belőle, talán van valami áthallás, aktualitás, vagy egyszerűen csak példát mutat nekünk. És különösképpen, hogyha 56-ra figyelünk itt az évforduló kapcsán, akkor vannak-e olyan gondolatok, amiket akár 56 kapcsán is ide érdemes hozni. És hát vannak természetesen, és ezért engedjék meg, hogy néhány csomópontot ragadjak ki, nem feltétlenül egy teljesen összefüggő előadás, hanem inkább kérdésfelvetések, és néhány megvillantás lenne az, amit idehoztam önök elé. És az egyik alapkérdés, ami nagyon sokat foglalkoztat engem, hogy mennyiben sajátos ez a mostani egyházi helyzet, mennyiben vagyunk nehezebb vagy könnyebb helyzetben, mint eleink voltak. És ilyen szempontból érdemes azt a Trianon utáni Magyarországot megnézni, ami mégiscsak egy olyan, hát egy olyan szimbolikus alakot adott a mi egyháztörténetünknek, mint Ravasz László. Ezért, hogyha az egész 20. századot most ugye ebben a 35-40 percben nem fogom tudni áttekinteni, engedjék meg, hogy azokat a gondolatokat, amiket önök elé hoztam, azt a Ravasz László szemszögén keresztül hozzam. És azért gondolom, hogy érdemes neki néhány gondolatát, meg egyházteremtő, egyházalkotó tevékenységét, egyház szervező tevékenységét kiemelni, mert talán méltatlanul keveset beszélünk róla, méltatlanul keveset beszélünk mindarról, amit ő azért ránk hagyományozott. És egy konkrét kérdésen keresztül szeretném most a reformáció, a református egyház, mai egyház viszonyát végiggondolni. Ez pedig egy olyan kérdés, ami végigkíséri a mi 20. századunkat, és ez pedig a hitvallás és a nemzeti elkötelezettségnek a problematikája. Talán nem mondok újat, vagy azt gondolom, hogy ezt önök is úgy érzik, hogy ez egy olyan problematika, ami újra és újra előjön. És ilyen szempontból gondolom azt, hogy Ravasz László gondolatai, meg amit ő ebben a kérdésben mondott és tett, az iránymutató lehet. Egy 1930-as évek közepi írásból szeretnék idézni önöknek egy kérdést. Felszínre vetődött, az alapjában elhibázott, de látszat szerint életbe vágó nagy kérdés. Magyar vagyok elsősorban, vagy keresztény? Nem tudom, hogy találkoztak ezzel a kérdéssel a saját életükben. Aki ezt föltette, a nemzet és a keresztény identitás nagy problémáját, az egy Rácz Kálmán nevű református szerző volt, aki azért érdekes, mert a pápai református teológiának volt akkor, a pápai református kollégiumnak volt, bocsánat, akkor a tanára, és nyilvánvaló, hogy ezt a problémát ezt nem légből kapott volt, hanem az ő oktatási tapasztalata hozatta vele felszínre. És hogy ezt a problémát meg tudjuk ragadni, hogy mi is volt itt a két háború között, aztán utána majd ez 56-ban hogy jön számunkra vissza, hogy mi is volt ennek a lényege, hogyan merült ez föl. Érdemes egy picit kimerevíteni, talán vannak néhányan, nem sokan, de talán néhányan olyan korábban született fiatalok, akik ezt az időszakot még valamennyire ismerték, hogy mi is volt a helyzet, milyen volt a helyzet ekkor a református egyházban. Hát ugye Trianon után vagyunk, azért gondoljuk meg, ez egy nagyon komoly nemzeti sok volt református egyháznak és a magyarságnak egyaránt. Utána van a református egyház egy több évszázados küzdelemnek, ami a mi történetek úgy mondjuk, hogy egyház történetek, hogy a közjogi egyenlősítésért zajlott, tehát hogy egy másodrendű egyházból, a katolikus, államegyházi katolikus egyházzal szembeni másodrendű pozícióból a protestáns egyházak végre elnyerjék a közjogi egyenlőséget. Ez egy hosszú-hosszú harc volt, rengeteg energiát, szellemi, lelki és hát anyagi áldozatot igényelt ez a református egyháztól. És mire ezt sikerült elérni, és mire sikerült a református egyházat is egységessé kovácsolni, mert ezt talán nem tudjuk olyan sokan, de a református egyház évszázadokig partikuláris egyházkerületi közösségekben élt, akiknek olyan túl sok igazgatásilag, túl sok közük nem volt egymással. 1881-ben viszonylag későn egyesült az egyház, tehát mire sikerült a közjogi, meg az egyház igazgatási egységet elérni, ez egy hosszú-hosszú közdelem volt. És ez rengeteg energiát fölemésztett. Bogárdi Szabó Istvánnak van egy szerintem rendkívül lényegre látó megfogalmazása. Ő így fogalmazta ezt meg, hogy mire teljessé vált az évszázadokig állított vallásszabadság, addigra, mintha éppen maga a vallásgyakorlás vált volna érdektelenné. Tehát ő azt mondja, hogy rengeteg-rengeteg energiát, áldozatot, a vallási szabadságharcokat, hogyha végig gondoljuk Bocskaitól, előtte Bethlen Gábortól, Rákóczig át, Tökölin keresztül, úgy, hogy mi mindent kötünk mi protestáns identitásunkkal, ugye a magyar szabadság küzdelmek és a vallás szabadság küzdelmei hogy fonódnak össze évszázadokon keresztül, és mire ezt az egyház, ezt a rengeteg áldozatot meghozta és elérte, amiért küzdött, egy olyan korszakban találta magát a 19. század végére, ami tulajdonképpen egyre inkább elfordult a vallástól, egyre inkább elfordult az egyházaktól, úgy mondjuk, hogy szekulárissá vált a társadalom, laicizálódtak az emberek, egyre formálisabbá vált a vallásgyakorlat. A 19. században ugye még Budapesten túl sok templom nincsen, de vidéken ugye azok az óriási, nagy alföldi templomok kezdenek kiürülni, lassan konkanak az ürességtől, akik járnak, azok is egyre inkább csak formális, legtöbben formális megszokásból járnak. Az új kisegyházi közösségek, baptisták, adventisták, ugye, amit a kor szektának hív, ilyen szempontból mindegy is ez most, de ugye jelzi azt, hogy egy-egy alföldi közösségben rengetegen térnek át, jelzik a válságjelenséget, jelzik azt, hogy a református egyházban probléma van. Mire ezt a sok áldozatot meghoztuk, addigra kiüresedett a tartalma. Ezt nagyon sokan fedezik, érzékelik a 19. században, és egyre nagyobb az igény, hogy valamit tenni kell. Nem elég az, hogy harcolunk az egyenjogúságért, nem elég az, hogy a reformátusokat úgy lehet leginkább azonosítani, vagy identifikálni, hogy ők azok, akik nem a katolikusok. Van egy ilyen mondás, ezt Révész Imre írta le, az idősebbik Révész Imre, hogy a kálvinistákat úgy lehet megismerni, hogy akkor, hogy is van, olyanok, mint a harang, akkor szólnak, ha verik őket. Tehát akkor vagyunk mi kálvinisták, hogyha elnyomásban vagyunk, egy vallási elnyomásban, de ugye ez kezd idejét múlni. Tehát amit mondani akarok, hogy van egy olyan erős tartalma a reformátusságnak a 19. század végén, a 20. század elején, ami már egyre kevesebb, nem ad elég fogódzót az új generációknak. És ez irtózatosan nagy probléma. Azt akarom csak érzékeltetni önökkel, hogy amikor mi azt látjuk ma, hogy sok probléma van az egyházban, sok probléma van a nagyobb társadalom és az egyház viszonyában, akkor azért ez nem új keletű. Tehát problémákkal, nagyon súlyos problémákkal az egyháznak már meg kellett küzdenie. Ilyen volt az az időszak, aminek az elejéről mi most beszélünk. És ugye azért közben van egy óriási nagy büszkeség a protestánsokban, ezt azért főleg a reformátusságban, ezt azért hordjuk magunkkal, és lehetünk is rá büszkék, ugye. Ez is egy régi liberális toposz, ami a romantikából ered, hogy a kálvinista református vallás az a nemzeti kultúra őrizője. Hogyha fölcsapjuk a korabeli sajtót, akkor ilyeneket lehet olvasni, hogy a mi nemzeti kultúránkat a kálvinizmus csinálta, mondtuk mi reformátusok saját magunkról valamikor a századfordulón. Vagy azt, hogy nemzeti kultúránk történelme a protestantizmussal kezdődik. Így lesz Magyarországon századokon át egyjelentésű ez a két fogalom. Művelt és kálvinista. Tehát van bennünk egy nemzeti büszkeség, az iskolateremtő egyház, stb. Ami sok-sok büszke és jogos tartalmat hordoz, és arra kell egy generációnak ráébrednie, hogy ez már kevés, ettől nem fognak megtelni a templomok. Azért ez egy borzasztó, gondolják meg, hogy ezzel szembesülni, hogy amire büszkék voltunk, hogy kisebbségi sorban, hogy nagyon nehéz körülmények között, hogy a Habsburg elnyomással szemben, hogy a katolikus egyházzal szemben mi megőriztük a vallásunkat, és megőriztük a nemzeti kultúrát, mi adtuk a bibliafordítást, mi teremtettük meg Patakot, mi teremtettük meg pápát, és sorolhatnám ugye a nagy büszkeségeinket, a kollégiumokat, hogy ez kevés. Ez azért egy, gondolják meg ennek ezt a fölismerést. És ráadásul jön Trianon, ami el is veszi, hát nem mindaz, de nagyon sok mindenét annak, amire mi büszkék voltunk. Ráadásul 1881-ben egyesül az egyház, 1909 nagy genfi Calvin évforduló, kérem, egész Európában a magyar kálvinista közösség az, amelyik ugye a hollandok már szanaszét több kisebb egyházra veszekedték szét magukat. A miénk a legnagyobb egységes kálvinista egyház 1909-ben, egész Európában. Hát azért ez egy nagy és büszke öntudatot ad az egyháznak. Eltelik 15 év, kevesebb, bő 10 év, és ott vagyunk, hogy Európa legnagyobb diaszpórája lettünk. Erdélyben, Kárpátalján, ugye pontosabban akkor ugye Csehszlovákiában, Délvidéken, szanaszét szóródva a református egyház. Több százezer magyar, köztünk rengeteg református vagonokban sínylődik, és próbál meg új egzisztenciát keresni. Szóval, hogyha volt, csak azt akarom, azért mondtam ezeket a tényeket önöknek, és közben még egyet ne felejtsünk el, ugye, hogy közben megszerveződik, világvárossá kezd el nőni Budapest, vidékről az a rengeteg ember, aki följön ugye a városba, egyszerűen hirtelen egy gyökértelenné válik. Azok a régi gyökerek, amikről beszéltem, azok a régi közösségek már nem biztos, hogy olyan megtartó erőt jelentenek. Bekerülnek Budapestre, nincsenek nagyon templomok, nincsenek közösségek, nincs hova kerülnie. Szóval iszonytatóan sok-sok és nehéz feladattal kellett az egyháznak szembenéznie. Ha a mai nyelven fogalmazunk, akkor azt mondjuk, hogy egy identitás krízisben volt a református egyház 1920-ban. Nem hiszem, hogy mi mélyebben lennénk most, mint akkor az akkori reformátusok voltak. Ráadásul jó református szokás szerint mindez nem volt elég. Az egyház belső állapota is olyanok voltak, mint amilyenek voltak. Debrecen és Budapest nem nagyon beszélt egymással. Volt két irány, amelyik az egyház megújítására törekedett. Ezt nyilván önök jól tudják. Az egyik a történelmi kálvinista irány, akik ugye szigorúan felekezeti alapon Sebestyén Jenő és Kovácsi István nevével fémjelezett kiváló emberek, kiváló teológusok, akik ugye egy szigorú hitvallásos alapon próbálták meg az egyházat megújítani. És voltak az úgynevezett általános keresztények, Viktor János, Muraközi Gyula, majd később Szabó Imre, kiváló emberek és kiváló teológusok, akik pedig egy másfajta, nem annyira a szigorú dogmatikai alapokon, hanem inkább egy általános keresztény alapon próbálták meg evangelizálni az egyházat. Kiváló emberek, akik alig beszéltek egymással. Nem volt egyházi sajtó. Nem... A lap minden gyülekezetnek volt valami kis lapja, az egyházkerületeknek esetleg volt valami lapja, de olyan egyházi sajtó, amelyik szabadon és az egész közvéleményt megmozgatva tárta volna a reformátusok elé a problémákat, tehát ilyen nem volt. létrehoztak egyet a történelmi kávinisták, ez volt a kávinista szemle, majd létrehoztak itt az általános keresztények, ez volt a református figyelő. Olyan mély személyi ellentétek és veszekedések, szó szerint veszekedések voltak az egyházban, a két lap szerkesztőgárdája között, hogy 1929. december 31-én és január 1-én, tehát szilveszterkor és újévkor Rabasz László püspöknek a két lap szerkesztőgárdáját be kellett hívni a püspöki hivatalba, és két napos egyeztetés kellett ahhoz, hogy béküljenek meg legalább annyira egymással, hogy a lapok hasábjain ne egymást szidják. Ha felütik a korabeli lapokat, akkor azt látják, hogy a kávinista szemle azzal van elfoglalva, vagy a református figyelő mit ír a kávinista szemléről, a református figyelő meg azzal van elfoglalva, vagy a kávinista szemle mit ír a református figyelőről. Szóval, hogy az emberi, tehát hogy miközben kiváló emberekről, és a református panteonban, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy a végre meg fölállítjuk a 20. századi református egyháznak, akikre büszkék lehetünk, tényleg azokat az embereket a fiatalok elé hozzuk, akiktől van mit tanulnunk, akkor ott lesz a helye mindazoknak a neveknek, akiket én felsoroltam. De hogyha mélyre megyünk, akkor azt kell látni, hogy az emberi gyengességek azok 80 évvel ezelőtt sem voltak kevesebbek, mint most. Egymással marakodó, személyeskedő, sokszor indulatoktól sem mentes, kanapépörök voltak, ahogy Rabasz László mondta, de hogy ezek mennyire voltak problémásak. Bodoki Richárd a visszaemlékezéseiben azt írja, hogy lehetséges, hogyha akkor nem egy Rabasz László egy széles látókörével, történelmi felelősségtudatával, diplomáciai képességével és egyéni súlyával megáldott ember lett volna a Duna melléki egyházkerület püspöke, akkor az 1930-as évek elejére komoly szakadás állhatott volna be a magyarországi református egyházban. Szóval nem volt könnyű a helyzet. Egészen röviden csak ezt szeretném mondani. És hogyha ebbe a helyzetbe, ebből az alapvetésből, vagy környülállásból indulunk ki, talán akkor látjuk igazán a jelentőségét annak az életműnek, amit én most tényleg csak így villanásszerűen, és egynek a nemzeti gondolat és az egyház problématikáján keresztül bemutatva a ravasz életmű nagyságát idehoznám önök elé. Tehát látva azt, hogy mennyien, milyen sok sebből véreztünk, nem volt könnyű a helyzet akkor sem, és hogy mégis, hogyha vannak olyan személyiségek, akik képesek ezeken a vitákon felülemelkedni, hogyha vannak olyan személyiségek, akik képesek az egyház alapvető feladatait világosan megfogalmazni és programot adni, akkor a legnehezebb időben is ki lehet hozni mindenkiből a legtöbbet. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból érdemes a ravasz életművet végiggondol, és ilyen szempontból lehet számunkra példa. Ravasz László, amikor átkerült Erdélyből, ezt nem tudom mennyire tudják, hogy ő ott ugye püspök helyettesként és teológiai professzorként már nagyon fiatalon, 25 évesen már katedrát kapott, sőt egyetemi tanszéket kapott a teológián. Ez egy hihetetlen komoly erdélyi karrier, hát szóval pálya állt előtte. És utána meghívják őt 1921-ben először a Calvin téri gyülekezet lelkészének, de egyben püspöknek. És amikor elfogadja, megválasztják és elfogadja, akkor nem kevesebbet mond magáról, mint hogy magamat a kálvinizmus világnézeti exponensének nevezem. Azért gondolják meg, ide jön egy ember Erdélyből, és gyakorlatilag ez az első mondata, amivel ő a püspöki székfoglalójában megfogalmaz, ez egy olyan markáns és határozott állítás, egy olyan súlyos állítás, hogy magamat a kálvinizmus világnézeti exponensének nevezem. Én vagyok az, aki a kálvinizmust a világ felé képviselni fogom. És ebben két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik az az, hogy a kálvinizmust. Ugye egy nagyon markáns kálvinista program alapján áravasz. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy kifelé fogom ezt hangsúlyozni, kifele fogom ezt képviselni. Szóval ebben az egy mondatban egy annyira tudatos püspöki, egyházvezetői, lelkészi program rajzolódik ki, egy olyan világos elképzelés, aminek aztán a kibontása az tulajdonképpen a két háború közötti református reneszánszhoz vezet. Mert hogyha végignézünk az egyház történelmünkön, akkor azt lehet mondani, hogy igen, az újkori református egyház történetben, ha van mire visszatekintenünk, ha van mibe kapaszkodnunk, ha van virágzás, akkor az a két háború közötti időszak. És nem csak az épületek gyarapodásában, az iskolák gyarapodásában, nem csak a gyülekezeti tevékenység gyarapodásában, hanem a lelki töltés, a lelki program gyarapodásában is. Visszatérve az alapkérdéshez, hogy akkor mi hogyan is áll, ez a probléma, hogy nemzettudat és kereszténység. Ravasz, amikor azt mondja, hogy ő magát a kálvinizmus világnézeti exponensének nevezi, akkor egyben azt is mondja, és ez szintén egy nagyon fontos dolog, hogy az egyháznak a legfontosabb feladata, legelső és legfontosabb kötelessége megőrizni a lényeget. A lényeget, ami nem más, mint az evangéliumi kereszténység. Tehát Ravasz számára, aki egy megújítási programot hirdet meg, a protestantizmus szellemi megújulásának a kiinduló pontja nagyon egyértelműen, sehol másút nincsen, mint a bibliai alapoknál. A bibliai alapokhoz való visszatérés, és a protestáns teológiát megalapozó luteri és kálvini örökségnek egy nagyon markáns fölvállalása. Tehát szemben a 19. századi öröksége, ami nagyon sok mindent adott, a nemzettudattól kezdve, a reformátusság, mint a progresszivitásnak a képviselője, ez mind fontos Ravasz számára, de amire rámutat, és amiből építkezik, az a vallásos mi voltnak a középpontba állítása. És mi következik ebből? Nagyon-nagyon fontos dolgok. Ugyanis a 20-as, 30-as években vagyunk, ne felejtsük el, amikor a politikai ideológiák, a totális politikai ideológiák egyre markánsabban fogalmazzák meg a maguk igényét az emberek szellemével és lelkével szemben. És köztük, ugye tudjuk, két nagy ideológia van, amit a totalitárius igényel lép föl. Az egyik a marxizmus, ugye a szekuláris, a felvilágosodásnak a szekuláris vonulata, az egyház ellenes vonulata, a marxizmus és a bolsevizmus. A másik pedig egy szintén szekulárissá váló ideológia, egy politikai vallás, mégpedig a nemzettudatnak a kisarkított szakralizálása. A nacionalizmusnak egy olyan elburjánzása, ami a faji ideológiához vezet. És ami nagyon fontos, amit nagyon érdemes odafigyelni, hogy mit mond erre Ravasz. Idézem. Ravasz rendszerint két nagy szellemi törekvéssel szemben határozza meg a református pozíciót. A felvilágosodás eszmevilágából, bocsánat, idézem, az elvilágosiasodó szellem a szekularizáció, a felvilágosodás eszmevilágából átcsapott a nacionalizmus eszmevilágába. Tehát van a felvilágosodásnak a vallásellenes hagyománya, ez a bolsevizmus, amivel szemben óvja a keresztényeket és a reformátusokat Ravasz, és van a másik, szintén szekuláris, szintén valláspótlék, a politikai vallásként funkcionáló nacionalizmus, ami a náci újpogányságban öltött testet. ezzel szemben ragaszkodik. És ez nagyon-nagyon fontos, mert a máig elkísérés, máig nagyon könnyen összecsúszunk, és problémát tud okozni. Amit ravasz mond, az nagyon-nagyon fontos, hogy semmilyen kereszténységet és a politikai ideológiákat nem szabad összekeverni. A politikai ideológiák, hogyha belépnek, és vallási tartalmat kapnak, vagy valláspótlékként működnek, akkor elcsúsztunk. A nemzeti érzés nagyon fontos, mondja ravasz. De a nemzeti érzés, és idézem is, hogy tessék odafigyelni, a nemzet nem földi erőknek a terméke, nem magától adódó dolgoknak az összegződése, hanem Istennek teremtő gondolata, írja. Egészen elemi igazság, hogy a nemzetet nem terület, nem az állami szervezet, nem a gazdasági közösség tartja össze, hanem a lélek. És ami nagyon fontos, és itt ez a mai napig azt hiszem, hogy elkísérhet minket, és választhat egy csomó problémára, ami minket körülvesz, hogy a nemzeti érzés, azt ő elkülöníti a politika világától. Azt mondja, hogy kereszténység számára a nemzeti érzés az egy vallási töltetű transzcendens jelenség, és épp ezért a nemzeti kötelék mindenek előtt lelki kötelék. A nemzet egy lelki mi volt, és ebből az következik, hogy attól, hogy a nemzethez tartozunk, az abból fakad, ha a nemzeti hagyományokat ismerjük, a közösen átélt történelmünket vállaljuk, és van egyfajta küldetés és misszió jellege, ugyanis a nemzet abból fakadóan, hogy ravasz számára egy transzcendens, nem egy politikai fogalom, egy transzcendens fogalom, ettől egyben egy erkölcsi és etikai töltetet kap. A nemzethez való tartozás mindig szellemi és erkölcsi viszonyulás, lelki valóság. Ez azt jelenti, hogy a magyarság tudat ravasz számára, a magyarság mindenek előtt és elsősorban értékfogalom. A keresztény erkölcsiségből fakad. A magyarság számára a keresztény erkölcsiségnek egy nemzeti színű megvalósulása. A keresztény hit és értékrendnek a képviselete. Tehát azért kell jó magyarnak lenni, mondja ravasz, és azért kell erős nemzetnek lenni, hogy jó, aki a keresztény hitet és erkölcsiséget, a keresztény értékrendet tudjuk terjeszteni. És miután pedig a legmagasabb rendű ember a krisztusi ember, tehát a krisztusi ember a legeslegfontosabb, a vallás a legeslegfontosabb, a vallásos meggyőződés és a vallásos erkölcs, tehát miután pedig a legmagasabb rendű ember a krisztusi ember, magyarságunkból következő kötelességünk krisztusi emberekké válni, hogy igaz magyarok lehessünk. Ennek nagyon súlyos következményei vannak, különösen a 30-as, 40-es években. Először is az, hogy Ravasz László ebből a teológiai alapvetésből fakadóan élesen szembefordul a fajelmélettel. Idézem, a magyarság nem faji fogalom, hanem erkölcsi értékjelző. A legjobb magyar az, aki a legmagasabb erkölcsi szinten áll. A legmagasabb erkölcsi szint pedig Ravasz László számára nem más, mint a református erkölcsi felfogás. Ezt azért mondom, és azért érdemes erre odafigyelni, mert a mai napig, ugye Ravasz Lászlóval szemben nagyon súlyos vádak fogalmazódnak meg. Antiszemitizmussal és egyebekkel, a fajelmélettel való rokonszenvezéssel, mindennel vádolják. Nagyon érdemes visszamenni a szövegekhez, és látni azt, hogy egy nagyon rendszeres teológiai gondolkodás eredményeként jut el oda ravasz, hogy a magyarság egy keresztény erkölcsi, a nemzettudat egy keresztény erkölcsi kategória. Abból kell kiindulni. Mi a második következmény ennek? Az, hogyha a magyarság egy erkölcsi feladat, ha a magyarság egy keresztény etikai feladat, akkor a keresztény embernek a magyarsággal szemben missziói feladata van. Tehát a nemzeti megújulás kérdése alapvetően a keresztény misszió kérdése ravasz szerint. Tehát az egyháznak kötelessége van a nemzeti közösséggel szemben. És ebből fakadóan, tehát a hit és erkölcs alapján fakadóan egy rendkívül szerteágazó missziói program bontakozik ki a két háború között. Ennek a részleteit én most nem mondom el, csak ha arra figyelmeztetek, vagy arra gondoljanak, nyilván a két háború közötti népi mozgalom írásait, Kodolányi Németh Lászlónak az írásait, Kis Gézának az ormánsági egykéjéről szóló írásait sokan ismerik. Ha megnézik a Kovács Imrének a Néma forradalom, ugye ebből akkor a parlamentben olyan vita is lehet, hogy a Kovács Imréjéket bíróság elé állítják. És közben, ha megnézik a korabeli református sajtót, a református figyelőt, ezeknek az akkor hát nagyon radikális állításokat, társadalmi kritikai állításokat megfogalmazó, igen-igen ellenzéki hangú írásoknak az egyik terepe éppen a református sajtó volt. De ez ebből a kötelességből, ebből a missziói kötelességből fakad. Tehát, hogyha megnézik a két háború közötti református egyháznak a szociális programját, kérem, érdemes egyszer gyülekezeti szintig megnézni. Nem tudom, hogy hallottak-e a tízdekás akciókról, a mártakörökről. Ezeket a gyülekezetek csinálták, minden gyülekezet, amelyik akkor szerveződött, ugye a két háború között rengeteg gyülekezet is szerveződik, és templom épül a Budapesten. Ezek a gyülekezetek gyülekezeti szinten megszervezik a szegény gondozást. Gyülekezetek, önálló gyülekezetek tartanak el önálló árva házakat. A Márta otthonok azok a Székelyföldről, meg határon túlról jött cselédlányoknak a gondozását látják el. Gyülekezetek erőn felül vállalnak szegény gondozást. És nem csak karácsonykor, meg húsvétkor, meg a nagy ünnepekkor, hanem rendszeresen. Nincsen benne az egyházi köztudatban, pedig nagyon jó volna, hogyha benne lenne, hogy a két háború között persze nem tudták megoldani a társadalmi problémákat, a szociális válságot, nem lehetett ezzel megoldani, de igenis a református gyülekezetek, a református közösségek hihetetlenül sokat tettek. Hihetetlenül sokat, és erre az áldozatvállalásra érdemes odafigyelnünk. Arra a szolidaritási hálóra, ami működött, ami megszerveződött, érdemes odafigyelnünk, és büszkének lennünk, és tudatosítanunk, hogy egy hihetetlenül sűrű szövevénye épült, vagy szövődött meg a szolidaritásnak, a szegények felé való fordulásnak. És ez gyülekezetek felől jött, és ennek a programszerű, nyilván nem azért szerveződött meg, mert Ravasz László elmondta az ige hirdetéseiben vasárnapról vasárnapra, a rádiós ige hirdetésekben azt, amit én most elmondok. De volt ennek egy teológiai programja, volt egy végiggondolt program, amit a munkatársak az egyes gyülekezetekben végig tudtak vinni. És hogyha 56-ra gondolunk, arra a szolidaritásra, amit mi 56-ban ugye, amire büszkék vagyunk, és a 60-as, 70-es éveknek a tovább élő gyülekezeti közösségeire, akkor itt keressük meg az alapot. Tehát itt épül ki a két háború között egy olyan szervezett gyülekezeti élet, amit azért a Rákosi diktatúra sem tudott szétszaggatni. A kádári 40 év az sokkal inkább. A sokkal többet tudott ártani, szépen, lassan vagdosta szét ezt a hálót, de nagyon sok minden megmaradt, és 56 pedig ennek a kimagasló példája, hogy mi minden törzött meg a magyar társadalom 10 év diktatúra, két totális diktatúra után, egy náci és egy kommunista diktatúra után, 10 év után még volt rengeteg erőtartalék a gyülekezetekben és a magyar társadalom közösségében, és az egyik alapja ennek, amit mi annyira nem tudunk, pedig jó lenne rá büszkének lennünk, az éppen itt van. Az egyház, a harmadik, igen, tehát a szociális vonatkozása, tehát az, hogy az egyháznak a nemzet egésze, a missziói, tehát a misszió alanya a nemzet egésze, és ebből fakadó szociális program, hogy ez programként van benne a két háború közötti egyházban. Mi erről nem beszélünk, nem tudom, hányan hallottak arról, hogy az evangélium szocializmusa, a szocializmus evangéliuma. Erről a programról. Kérem, ezt Ravasz László fogalmazza meg 1922-ben, és ez egy kidolgozott program arra, hogy a munkások közé, ahol ugye akkor a szociáldemokrácia, a szervezett munkásság, ugye a szociáldemokrácia égisze alatt szerveződik meg, és ugye a kommunista párt, a kommunista ideológia az, ami a leginkább ad, hogy lehet a keresztény tanítást elvinni a munkások közé. Szintén erre egy kidolgozott program van. Egyesületek jönnek létre. Tudunk mi erről? Benne van ez a mi egyháztörténeti tudásunkba, benne van az a mi református identitásunkba. És van egy negyedik nagyon fontos dolog. Mennyi időn van még, Géza? Vége. Jó, akkor egy mondat, és utána akkor áttérek egy zárásként 56-ra, mert azt gondolom, hogy 56 a kifutása ennek. Mégpedig a nemzeti és az állami identitásnak a konzekvens szétválasztása. Mondanék egy idézetet. 1938 szintén Ravasz László. Az államhatalom erősödése kívánatos. Erősödésében azonban sorvad a társadalmi autonómia, és ezek között a legnemesebb, társadalmi szempontból legértékesebb az egyházi autonómia. Ma teljes a harmónia az állam és az egyház vezetői között, de amelyik pillanatban szembe kerülnének egymással, az egyház egész mostani felépítménye széthullana. Azt látom, hogy minden egyház, amely az állammal életre halára összenő, államválság idején külső intézményes mivoltában összeomlik. Profétai szavak. Ez történik egyszer 44-ben, és ez történik aztán a kommunizmus alatt. Szóval az autonómia, az egyházi autonómia, mint érték, a presbitériumok megszerveződése, mint érték, és ezt úgy mondja Ravasz, hogy ő a betleni konszolidációval egyetért. Tehát ezt nem az akkor regnáló állammal szemben, jó, már Betlenen túl vagyunk, most a történeti részletekre nem menjünk rá, de mégiscsak egy alapvetően konzervatív értékrendű állam szerveződés van Magyarországon, ami támogatja az egyházakat, és tulajdonképpen a személyes kapcsolat jó. De az egyházi autonómia, az önszerveződés, mint érték, az egy alapvetően fontos probléma Ravasznál, és meghatározza az ő egyházvezetését. Tehát két dolog, erkölcsi alapvetés, etika, az etikára, a keresztény etikára épülő nemzeti misszió és autonómia. Ez a két dolog. És hogyha 56-ra nézünk, és akkor ezzel zárom is a gondolataimat, ugye 48-ban Ravasz Lászlót lemondatják. Tudjuk ma már, Rákosi megfenyegeti, hogy vagy börtön, vagy lemond, most a részletekben nem megyek bele. Ő átadja Bereckinek a hatalmat, mondván, hogy az új seprő jó seper, ezt egy levelében írja meg, bízva abba, hogy Berecki, akinek ugye a nemzeti ellenállásból fakadóan vannak személyes kapcsolata a kommunistákkal, majd megteremti azt a lehetőséget a túlélésre, ami a lényeget, az egyházi autonómiát és az egyház erkölcsi alapvetését nem kérdőjelezi meg. Ha elolvassák Ravasz László visszaemlékezéseit, ő erről ír. És ő azt írja, hogy ő akkor csalódott Bereckiben, akkor látta azt, hogy az egyház és a diktatúra, a kommunista diktatúrának nincsen egymással beszélni valója, amikor azt látta, hogy az egyház etikai alapvetése és az egyházi autonómia kérdőjeleződik meg. És amikor 56-ban, 10 év után, 8 év után újra szót kap, akkor ugyanezt a programot fogalmazza meg. A nemzeti megújulásnak az erkölcs és az autonómia alapján kell állnia. Egy mondatot idézek, és akkor ezzel végzem. A Ravasz Lászlónak a november 1-i rádiószózatából, 56. november 1-je, ugye holnap lesz az évfordulója. A magyar református egyház csodálattal és hódolattal adózik a nemzeti felkelés hőseinek, diákoknak, munkásoknak, katonáknak, férfiaknak és nőknek, akik erkölcsi felszabadulásunk győzelmét vérük hullásával kivívták. Nem hosszú a szöveg, érdemes elolvasni. Amit számomra nagyon fontos, hogy amikor Ravasz újra szót kap, megint az első gondolata nem a politikai függetlenség, nem is a nemzeti függetlenség, hanem az erkölcsi függetlenség, hogy a társadalom 56-ban visszakapja az erkölcsi függetlenségét. Ez a fundamentum. Arra lehet építeni a nemzeti függetlenséget, arra lehet építeni mindent. Ugyanez a gondolat. És hogyha megnézik, most már ki vannak adva a megújulási mozgalomnak az iratai, amik ugye 56. novemberében jön létre az egyház megújulására a szerveződés. Ravasz ugyanezt mondja. Mikor püspöki szolgálatomról lemondtam, utolsó szavam ez volt. Mindenki tegyen félre minden munkát, és keressen egyház fenntartó tagokat, hogy az egyház megéljen külső segély nélkül. Ez volt az utolsó szavam. Nem ez történt, hanem elindultak az AEH-ba, és keresték minél nagyobb államsegélyt. Az egyház fizetett alkalmazottja lett az államnak a maga állampolitikai céljainak a teljesítésébe, stb. Stb. Ebből az egyház, igen, az állam felfedezte benne a legjobb propaganda eszközt, mert van a múltból becsülete az egyháznak, és a léleknek olyan régióiba nyújt bele, amelyikbe ő nem tudott belenyúlni. Ebből következett minden romlás. A szabadon megfogalmazott hozzászólás alapvető igen, ebből következett minden romlás. Minden romlás abból következett, hogyha az egyház eladta magát az államnak. Ha az autonómiáját és az erkölcsi tartását föladta. Én azt gondolom, hogyha van a reformációnak üzenete, hogyha van a 20. századi egyháztörténetünknek üzenete, hogyha van 56-nak üzenete a számunkra, az az, hogy erkölcs és autonómia. És hogyha megnézik a megújulási mozgalomnak a történetét, kérem, ezt se tudjuk. 56. november 13-a, itt vannak az orosz csapatok. Elkezdik lövik a sortüzeket. Az embereket internálják. Megvannak az első statáriális kivégzések. És ebben a környezetben a munkástanácsokat ugye éppen próbálja Kádár beszántani a kettős hatalmat megszüntetni. November, december, január, február. A vidéki gyülekezetek több mint 800 az országban küldik vissza Ravasz Lászlónak a csatlakozó nyilatkozataikat, hogy a megújulási mozgalomhoz csatlakoznak, és hogyha ezek ki vannak most már adva ezek a nyilatkozatok, ha ezekbe beleolvasnak, hát hihetetlen, hogy milyen erő és tartás fogalmazódik meg ezekben a nyilatkozatokban. A Batonyai Presbitérium például december elején, tehát ugye december 4-én lévik a nyugati téren a sortüzet, ugye most a biszkup Erdből mindenki újra emlékezhet rá. December elején Batonyán. Ennek a határozatnak meghozatala még akkor is sorsdöntő lenne, ha alapjai az államnál nem volnának reálisak, mert benne azt fejeződik ki, ahogy mi akarjuk megélni szabadon vallásunkat. Gondolják el, 56 decemberében egy falusi gyülekezet, ahol tudják azt, hogy vissza fog jönni a pártitkár, vissza fog jönni a tanácselnök, esetleg már vittek el embereket, mert megkezdődött vidéken is a megtorlás, és leírják azt, hogy tudják, hogy ennek a nyilatkozatnak most már nem lesz következménye, de mi leírjuk, mert mi így akarnánk megélni szabadon a vallásunkat. Ez a szabadság, 56-nak ez a nagy csodája, és a gyülekezetek ezt őrzik meg 10 éven keresztül, hogy van egy erkölcsi tartásunk, van egy autonómiánk, van egy belső szabadságunk, amit akkor is kifejezünk, hogyha annak nincsen politikai realitása. És ez az üzenet, ez megfogalmazódik Ravasz Lászlónál, megfogalmazódik rengeteg embernél a református egyházban, és én azt gondolom, hogy búvópatakként ez az üzenet, ez a Kádár rendszer 40 éve alatt is, vagy 30 éve alatt is tovább öröklődött. És hogy ma vannak gyülekezetek, és van miből építkeznünk, az annak köszönhető, hogy nagyon sokan továbbvitték és megőrizték ezeket az alapüzeneteit az egyháznak, és hogyha hozzá tudtam annyit tenni a mai estével, hogy van mire büszkének lennünk, van miből építkeznünk nekünk is, vannak olyan gondolatok, vannak olyan fundamentumok, örök fundamentumok, amikre érdemes odafigyelni, és sokkal nehezebb helyzetben is az egyház tudott lépni, akkor talán nem volt ez a mai este hiába való. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen, és a emlékezet jelleg nevében egy Demjén István gyülekezetőtet szeretnék adni, mert ő is talán a méltatlanul elfeledettek közé tartozik. Aztán, hogy a gyerekek emlékezetét serkentsük, Nagy Péter lelkészünknek van egy kis tanítás sorozata, és hát ugye frissen a reformációra van egy gyülekezet történt hírlevelünk is, amit szeretnék köszönni a szerzőknek, és köszönöm szépen az előadást, és különösen szeretném megköszönni természetesen Hocker Zsolt evangelikus lelkész testvérünknek is az ige hirdetést és a szolgálatot, és hát nekem is személy szerint egyébként Ordas Lajos is nagyon sokat jelentett, és ez érdekes is egyébként a kettő Ravas Lászlót olvast.
Egymás mellé
tenni, majd a következő előadásban esetleg azt majd az evangélikus testvéreknél majd meghallgatjuk. Köszönöm szépen még egyszer, és a szeretett vendégség előtt szerintem most ez egy jó alkalom, hogy a nemzeti imádságunkkal fejezzük be a mai alkalmat. Kedves testvérek, tehát kérem, hogy a katolikus testvérek sem menjenek el, hanem jöjjenek ide a szeretett vendégségre, és a legegyszerűbb itt az ajtón keresztül egyből bemenni a gyülekezeti terembe, nem kell körbe járkálni, úgyhogy nem arra kell most kimenni, hanem erre. Várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen.